Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A szervezet az MT-hez eljutatott közleményében idézi Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját, aki azt mondta, a szervezet küldetése jelen lenni a kiszolgáltatott, bajba jutott emberek mellett. Az új mentőszolgálat ennek a küldetésnek a folytatása, szervesen illeszkedve a Caritas életvédelmet szolgáló programjaihoz. A Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy járműbeállítást jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. A katasztrófa eddig 32 halálos áldozatot követelt, és 700-nál is több sérültet látnak el. Számuk az idő előre haladtával várhatóan növekedni fog. Tették hozzá azzal együtt, hogy a rengések következtében több szintes épületek omlottak össze. Akadozik a közlekedés, szünetel az áram és üzemanyagellátás, a fennakadások nehezítik a mentési munkálatokat is. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000 főre teszik. Egyes becslések szerint ez a szám akár elérheti a 100 000-et is. Súlyog Tamás részvétét fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak. Megdöbbenéssel értesültem a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott a köztársasági elnök. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik. Rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 split klímaberendezést szereztek be. Ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvízellátás biztonsága is. A szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Bethesda Gyermekkórház Skill laborjában. A hiperrealisztikus csecsemő szimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű baba szimulátort a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Észak-Korea bejelentette, hogy nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét, és több nagyméretű, akár 10 000 tonnás hadihajó építését is tervezi, közölte az állami média. Kim Jong-un észak-koreai vezetője közben bírálta Dél-Korea és az Egyesült Államok katonai fejlesztéseit is, amelyek szerinte növelik a térség feszültségét. Franciaországban először azonosítottak ebolás esetet. Az érintett orvos Kongóból tért vissza Európába, ahol 5 hete járvány tört ki. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült, napos idő várható. A középső és déli délkeleti megyékben képződhetnek gomoly felhők. melyekből utóbbi részeken egy-két zápor sem kizárt. Olykor megélénkül az északi a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Este 21 és 31 fok között várható a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen. Ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájából, Tiboldalócról.
Mai műsorunkat az alsó tagozatos tanulók előadásaiból állítottuk össze. Idén, április végén a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában, Mezőnyárádon 32. alkalommal rendezték meg a szépkiejtési versenyt. A megmérettetésre iskolánk számos alsó tagozatos diákja nagy lelkesedéssel készült vers és próza kategóriában.
A verseny témája a család, a szeretet, az összetartozás és a remény megtartó ereje volt. Mottónak Ferenc pápa szavait választották. A családok világító toronyként árasszák szét a világban Isten szeretetének örömét.
Az első osztályból Darga Izalán és Lakatos Ábel, a második osztályból Gó Zsófia és Márton Rebeka képviselte iskolánkat. A harmadik osztályból Vécsi Hanna, Oszkó Huba, Sebők Tamara, Kovács Lili, Puskás Emili és Puporka Csenge méretette meg magát először egy házi versenyen, majd közülük Oszkó Huba és Kovács Lili képviselte iskolánkat Mezőnyárádon.
A negyedik osztályból Puskás Elena indult próza kategóriában. A diákok nagyon szépen szerepeltek, dobogós helyen végzett Oszkó Huba vers kategóriában és Puskás Elena próza kategóriában. Mindketten a harmadik helyezést érték el.
Gratulálunk minden résztvevőnek! Most hallgassuk meg a produkciókat!
Orgoványi Anikó, a Csuda család, a családom Csuda család, Ezt én bátran mondhatom, mindig zajlik itt az élet, nincsen unalmas napom. Anya kell a legkorábban, olyan, mint egy varázsló, mi alatt ő szépítkezik, reggelit is varázsol. Apa szállít a kocsiján, csodával ez is felér, csúcsforgalom ellenére épp időben odaér. Ki erre fut, ki meg arra, megtesszük mi a dolgunk, de azért a szívünk mélyén tudjuk, összetartozunk. Alig várom már az estét, mikor mind együtt vagyunk, jókat játszunk, beszélgetünk, és néha vitatkozunk. Aztán persze kibékülünk, mert aludni úgy lehet, hogyha békesség van köztünk, és szívünkben szeretet. Hogyha egyszer majd felnövök, nekem is lesz családom, az is ilyen boldog legyen, én már csak ezt kívánom.
Benedekelek, elvégeztem. Elvégeztem a kertemben, minden munkát rendibe. Most csak várom, egyre várom, mikor jön már Évike. Kertem minden fája, bokra, zöldbe van borulva már. Bokra között énekelve rakja fészkét a madár. Édesen csicsereg a fecske, belerikkant a rigó. Azt csicsergik, azt rikkantják, ó, mi szép itt! Ó, mi jó! Bimbócik a gyöngyvirág is, de nem akar nyílni még. Látom rajta, hogy vár, amíg megpillantja Évikét. Ő rá vár itt minden, mi él. Kácsa, liba, tyúk, pipe. Azt gágogják, azt csipegik, mikor jön már Évike. Dundi kutya búslakodik, hát még a kis tarkaló. Búsa nyerít Évikéért, nem mesez, de való. Udvar szélén nagy homokhegy, ásó kapa a tövén, felfel sóhajt. Ha ő nincs itt, minek állok itten én? Ha minden itt érte búsul, csodáltok engemet, hogy én, szegény nagyapóka, nem találom helyemet? Van sok útja a kertemnek, járni rajtuk élvezet, de én most csak azon járok, mely a kapuhoz vezet. Nézek onnét messze-messze, nyugat felé szüntelen. Hát, ha mégis a kis hamis, csak betoppan hirtelen. Hát, ha nagy titokban, besompolyog csendesen. Nem bánom én akárhogyan, csak már gyere édesem.
Garai Zsuzsa, a fogtündér. Luisa első foga egy teljesen átlagos délutánon kezdett el mozogni. Épp miközben uzsonnázott. Hirtelen a meglepetés, az izgalom és egy kis borzongás furcsa keverékét érezte. Valami a szájában már nem állt olyan stabilan, mint eddig. Nem bírta megállni, hogy ne piszkálja folyton a nyelvével, újra és újra ellenőrizve, hogy valóban mozog-e. Amikor végre rászánta magát, hogy elmondja az édesanyjának, a hangjában büszkeség és némi idegesség keveredett. Megmutatta a pici fehér fogacskát, ami még a helyén volt, de már egyre lazábban állt. Anya kedvesen elmosolyodott és elmagyarázta, ha a fog kiesik, el kell tennie a fogtündérnek. Luisa azonnal kíváncsian nézett rá. A fogtündér? De hát ő kicsoda? Anya leült a kényelmes fotelba, maga mellé ültette Luisát, és mesélni kezdett. Elmondta, hogy a legenda szerint a tündérek birodalmában van egy különleges tündér, akinek egyetlen feladata van, begyűjteni a gyerekek kihullott fogait. Luisa, aki tátott szájjal hallgatta a történetet, most ráncolni kezdte az orrát. És mit csinál a fogakkal? Senki sem tudja biztosan, miért viszi el őket, magyarázta anya. Vannak, akik szerint a tündérek varázslathoz használják, mások úgy hiszik, hogy valójában a fogakban őrzik a gyerekek legszebb emlékeit. Bármi is legyen az igazság, folytatta nyugodtan. A lényeg az, hogy amikor egy kisfiúnak vagy kislánynak kiesik a foga, be kell tennie a párnája alá lefekvés előtt, mert éjszaka eljön a tündér, elviszi a fogat, és reggelre egy pénzérmét vagy valami apró ajándékot hagy helyette. Lújza elkerekedett szemmel hallgatta. Attól a perctől kezdve semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy az a fog végre kiessen. Naponta türelmetlenül mozgatta, elképzelve, milyen lesz az éjszakai látogatás, és alig titkolt izgalommal találgatta, vajon mit talál majd a párnája alatt, ha végre eljön az ő ideje.
Kakuk, kakuk, szól a liget, jöttödet várjuk, szívünk kitárjuk. Kakuk, kakuk, szól a liget, kakuk, kakuk, szól a berek. Lárszellők lennek, madarak zennek, kakuk, kakuk, szól a berek.
Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg, részlet. Nekem bizony egy hangú az életem, én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések ne széthallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent kell megismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülj szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszért a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Felfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.
Szabó Lőrinc Lóci verset ír. Ünnep előtt volt, kint a kertbe húsvéti bárány bégetett, most borult virágba az alma, a barackfa már vetkezett. Én meg éppen versbe igyekeztem fogni életet és halált, mikor egyszer nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt. Apu, verset írtam, de hisz, még nem is tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk. Hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorba elmondta a verset. Az életet adja-adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem. Ki? Kiről szól a versed? Ennyi az egész? Hát az Istenről az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá? Kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, felelt ő. Ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci 6 éves homlokát, ő elrohant. Kint ragyogott a tavasz, a bárány bégetett, s én eltűnődve ezt a verset írtam a magamé helyett.
Aranyosi Ervin, meleg otthon. Kivéleltük szeretettel, s benne olyan jól vagyunk. Jöhet a tél, jöhet a fagy, mi egymástól olvadunk. Lehet zord a külvilágunk, ha megóv egy kis család, akkor nem kell a csillogás, vagy fényűzők a család. Sok kastékunk ürességtől, hiányzik a szeretet, nincs mosoly és nincs ölelés, ami adjon meleget. A szeretet, mint a kályha, szív mélyéből melegít, így hát könnyebb átvészelni a világ zord teleit. Összebújva és szeretve átmelegszik szívünk, a szeretet erejében talán épp ezért hiszünk.
Kun Magdolna, amíg nem késő, ha majd megszűnik a veszély, mind fellélegzünk. Felnézünk az égre, s némán könnyezünk. Mert tudjuk, hogy imánkat meghallgatta Isten, s adott esélyt arra, hogy megváltozzon minden. A változáshoz annyi kell, hogy szeressük egymást, és magunkénak érezzük mások fájdalmát. Mert ha átérezzük azt, talán mind-mind megértjük, hogy így élhetünk emberként mi is mellettük. Ne hajszoljuk tovább a pénzt, ne is vágyjunk nagyra, mert a pénzt nem vihetjük át a túloldalra. Így nem lehetünk különbek, mint azon többi ember, akinek az egész élet szegénységben telt el. Szeressük a családunkat, és ezt a sok-sok öreget, akinek hiányzik a szép szó, hiányzik a szeretet. S akiknek minden nap és minden óra aként telik el, hogy elzárkózik a világ elől volt könnyeivel. Várhat ránk egy szebb világ, ha egyet akarunk, ha nem feledjük ígéretünk, mit Istennek adtunk, s ha kellőképpen megtanuljuk, törékeny az ember, hisz a jó Isten haragjával senki sem bírhat el.
Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még semmik vagytok, nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi 100, meg 100 000. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a 2-3-at a lepkék miatt, mert őt hallottam panaszkodni, megdicsekedni, sőt néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
Kollár Kornélia, nagymamám. A nagymamám mindig fáradt, mert nem győzi szeretni az unokákat, naphosszat csak kémleli, mivel lehet őket boldoggá tenni. A nagymamám egy talentum. Mindent megcsinál, amit csak kimondunk. Ő az egyetlen, ki képes a csillagokat lehozni, soha senki nem fog jobban szeretni. Nekünk adta életét, feláldozta mindenét. A legszebb ebben az egészben, hogy ez neki sosem volt teher. Szeretnék ilyen lenni, olyan nő, ki képtelen a kívánságokat nem teljesíteni. Nap végén olyan lelkes lenni, hogy bármi történjen is, ez sosem fog enyhülni. Példaképem ez az asszony, ki kertészkedés közben ételt rak az asztalra, perceken belül varázslatot hajt végre. Bármit kimondunk, már ott is, mint a tündérmesékben. Több karja van, mint egy polipnak, s messzebbre ér, mint az apokalipszisnak. Erősebb, mint bármely katona, de a szíve vajból van. Ilyen emberből kellene több, kinek a szíve csupa szeretet és öröm. Ő bátoran a tükörbe nézhet, hisz nincs mit szégyelni kéne.
Janikovszki Éva, kire ütött ez a gyerek? Részlet. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény nyolán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám, és anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam, és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram, eszem azt az arany kezecskéjét, hadd puszíjam meg a talpacskáját, mit hoztam az én kis madaramnak. Amíg kicsi voltam, apukám albumba ragasztotta fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse. Milyen voltam 3 napos, 2 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Ebben az időben került az első kinőtt tipegő cipőm anyukám fölé a polcra. Ekkor vágott le a nagyanyám egy fürtöt abból a gyönyörű arany hajamból, s ekkor tette apukám tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és na hát, milyen ügyes vagyok. És apukám lefényképezett az állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem féltem, Aranka nénivel, akitől féltem, és az óvodai záró ünnepélyen, ahol nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig a fényképeken az sajnos nem látszott, hogy engem minden érdekel. Hogy olyan eleven vagyok, mint a csík, és úgy fog az eszem, mint a beretva. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, mind azt mondta. Micsoda sikerült gyerek, igazán büszkék lehettek rá. És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen mindegyik kisgyerek egyformán helyes, azért egymást közt mégis belátták, hogy igaz, ami igaz. Ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves és szép.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, első osztályos hit, sokat tanultunk, játszottunk, nevettünk. Most megmutatjuk, milyen élményekkel búcsúzunk az évtől.
Reggel még féltem egy picit, vajon kivár majd minket. Új pad, új könyv, sok-sok arc, szívemben dobogott a harc. Aztán a tanító rám nevetett, éreztem, jó helyre érkeztem meg. Aztán az első nap gyorsan elszaladt, azóta szeretem az iskolámat.
A betűk először táncoltak, össze-vissza ugrándoztak, szépen lassan sorbáltak, szavakkel szépen összeálltak, olvasok már mesét, verset, minden nap egy kicsit többet, a betűk most már jó barátok, velük járom a nagyvilágot.
Nyolcan vagyunk kis csapat, néha csendes, néha hangosabb. Játszunk, tanulunk együtt szépen, segítünk egymásnak minden héten. Ha valaki sír, mellé ülünk, ha valaki örül, vele örülünk. Életünk mi igazi társak, egy vidám összetartó osztálynak.
Melegszik már a napsugár, integet a közelgő nyár. Kocog a szél, a fák dalolnak, a felhők is lassabban ballagnak. Vár ránk tó, hegy, rét és erdő, sokkal önd és sok-sok erő. De bármerre visz majd az utunk, iskola, te rád mindig gondolunk.
Nyári szél dalol az ágon, mosoly ül a világon, kék az ég és zöld a táj, vidáman köszönt ránk a nyár. Fut a felhő, száll a fény, minden nap egy jó remény. Játszó nevetünk sokat, vár ránk egy száz szép pillanat.
Búcsúzik a tanév, lassan véget ér, szívünkben sok emléket őriz még. Köszönjük a gondoskodó szavakat, a sok türelmet és a jó napokat. Most a nyár jön, hív a fény, pihenés vár ránk, sok élmény. Ősszel újra itt leszünk, mosolyogva visszatérünk.
Itt a vakáció, egy társadaló, kinek tetszik, vigye el, a szünetben úgy sem kell. 10 hónapig cipeltem, ideje már pihennem. Hajrá, itt az alkalom, akinek kell, eladom. Most a vidám szünetben csak a tarisznya kell nekem. Könyvek helyett cseresznye, s vajas kegyér lesz benne. Reggelenként megtömve viszem ki a mezőre. Mire leszáll az este, már csak morzsa lesz benne.
Jó, hogy itt a vakáció, nézd, mindenki ünnepel, hisz tudjuk, hogy velünk nyalal, szeptemberig itt leszel.
Kívánunk mindenkinek napsütéses örömteli nyarat.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban az irgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést folytatjuk. Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélget. Műsorunk a 2021. május 20-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a Miskolci stúdióból. A mai alkalommal, ahogy azt a múltkor én is ígértük, elkezdünk egy témát, egy újabb témát feldolgozni, ami nem egy műsoros téma, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Nagyon régi tanítása ez az egyházunknak, hiszen a Bibliában is megtalálható, és éppen ezért az imakönyveinkbe is belekerültek, a régebbi kiadásokban biztos, hogy benne van, ugye az újakban is talán, és nagyon sokszor a mai hitéletünk gyakorlásában elfelejtjük ezeket úgy megtanulni, számon kérni saját magunktól, vagy másoktól is, vagy úgy odafigyelni erre különösebb módon is. Éppen ezért gondoltam, hogy a következő néhány műsorban az irgalmasság cselekedeteiről fogunk beszélgetni, hogy mit is jelentenek ezek, hogyan is hangzanak ezek. Éppen ezért most a műsor elején, ugye ennek a sorozatnak az elején felolvasom a szentírási részt, ami ugye tárgyalja az irgalmasság cselekedeteit, ugye a Máté evangéliuma szerint itt olvasom föl, Máté evangéliumának a 25. fejezetéből. Amikor az emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok minnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, és vegyétek birtokba az országot, amely kezdettől fogva nektek készült. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, idegen voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felöltöztettetek, beteg voltam, és meglátogattatok. Fogságban voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik tőle, Uram, mikor láttunk téged éhezni, és tápláltunk téged, vagy szomjazni, és inni adtunk neked. Mikor láttunk, mint idegent, és befogadtunk, vagy mezítelenül, és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen, vagy fogságban, és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik. Bizony-bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Ezután a balján lévőkhöz szólt. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült. Mert éheztem, és nem adtatok enni, szomjaztam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem öltöztettetek föl, beteg voltam, és fogságban voltam, és nem látogattatok meg engem. Eddig olvasom a Máté evangéliumának a részletét. Hallottuk a pozitív megfogalmazását és a negatív megfogalmazását is az irgalmasság testi cselekedeteinek. Ugye elég konkrét dolgok, éppen ezért első ránézésre nem is igényel különösebb magyarázatot, mégis fontos, hogy egy-egy pontjáról beszélgessünk ennek a tanításnak, ennek a Szentírásban található tanításnak. Az első része ugye az éhezőknek ételt adni. A Bibliában ugye nagyon sok helyen megtalálható ez a gondolat, már az Ószövetségben is, aztán később az Új Szövetségben is, az étkezésnek és a böjtölésnek a gondolata. Mindkettő ugye szent szerepet kapott a Bibliában, hiszen az ünnepeket mindig étkezéssel ünnepelték meg, ahogy ezt tesszük ma is, az ünnepeink alkalmával ünnepi étkezéseket tartunk, tehát az étel szentsége is nagyon fontos volt. Ugyanakkor a böjt szentsége is nagyon fontos volt, amikor az ételtől távol tartották magukat az emberek, bizonyos időszakokban, a bűnbánati időszakokban különösképpen is. Tehát mind az étkezésnek, mind a böjtölésnek van egy sajátos szentsége. Ugye manapság azt látjuk, hogy az étel és az étkezés elveszítette a szentségét. Mi az étkezésnek a szentsége? Mi az ételnek a megbecsülése? Mi az ételnek a megosztása? Most így az első lépésben erről beszélgetnénk egy kicsit.
Hát az étkezés azért egy elég kényes téma mai családokban szerintem. Az egyik legnehezebb. Nekünk gyerekkorunkban mindig az első az volt, hogy együtt étkeztünk. Tehát ugye kicsik voltunk, iskolába mentünk, órarendünk volt. Tehát ez alapján ugye az étkezések, azoknak az étkezéseknek mindig állandó ideje volt. És mivel ugye nagyszüleim velünk laktak, ezért mi együtt étkeztünk. Minden étkezés előtt ugye kézmosás, és utána asztalhoz ültünk és imádkoztunk. Ez nyitotta meg ugye az étkezést. Utána az étel tiszteletére pedig úgy tanítottak meg, hogy mindig annyit szedjünk, amennyit megeszünk általában. Úgyhogy hát kisgyerekként nem mindig sikerült, mert azért kedvenc ételből szedtünk picit többet is, és akkor az ugye megmaradt, de megtanítottak arra, hogy ne maradjon a tányéron semmi. És hogy minden ételt megbecsülni, minden ételt megenni, mert az Isten ajándéka. Ugye, hogy imádkozunk, mondta nagyapám, mindig a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és ez a jó Isten ajándéka, tehát el kell fogyasztani. Illetve manapság furcsán néznek rám mondjuk táborokban vagy bárhol, mikor többen ülünk egy asztalnál, és mondjuk megmarad egy szelet felvágott, és én meg szoktam kérdezni, hogy megehetem-e az utolsót, és olyan furcsán néznek rám, hogy hát miért nem veszem el, ezt természetes nálunk. Így úgy volt, hogy meg kellett kérdezni, hogy esetleg valaki szeretné, és hogyha nem, akkor azt megehettük, azt a felvágottat. Hogyha kevés volt valamiből, akkor természetes volt, hogy azt mondjuk hatan ültünk az asztalnál, hogy elosztottuk hat felé, de nem, tehát nem volt áldozat, mert igazából ebben nőttem fel. És az étkezéseknél ugye addig nem álltunk fel az asztaltól, amíg meg nem ette mindenki, illetve utána a végét imádsággal zártuk, az étkezés végét. Ha maradt étel, azt mindig eltettük, tehát sosem dobunk ki ételt otthon, vagy eltesszük, vagy pedig általában korábban volt egy szegény ember, akit így felkaroltunk családilag, és mindig mondtuk neki, hogy mikor tud jönni, amikor így összegyűjtjük neki az ételt, és akkor neki adtuk, és akkor az ő családja is így tudott tenni.
Igen, hát ugye látjuk azt, hogy azért egy olyan családban, ahol az ételnek ugye a szentsége kézzel fogható, azért teljesen más mondjuk egy étkezés, mint ugye manapság. Ugye persze mondhatjuk azt is, hogy vannak kivételek, és tényleg vannak, én is több helyen voltam már olyan helyen, ahol megtapasztalhattam és átélhettem a családdal együtt azt, hogy tényleg az étkezésnek van egy szentsége, van egy légköre, ugye egy olyan kegyelmi légköre, ahol tényleg az étel meg van becsülve, ahol a háziasszony munkája meg van tisztelve azzal, hogy nem szólják le mondjuk az ételt evés közben, nem minősítik. Aztán ugye a másik tapasztalatom az ugye szomorú tapasztalat, ugye a szomorúbb tapasztalat az iskolában, ugye amikor ugye együtt ebédelünk a gyerekekkel, és napról napra átélem, és nem tudunk nagyon szinte változtatni, vagy legalábbis hát törekszünk, remélem, hogy sikerül egyszer. Mikor napról napra látom azt, ugye, hogy mennyi ételt dobnak ki a gyerekek, és ezt olyan szemrebben is nélkül. Tehát gyakorlatilag eszébe sem jut az, hogy hazavigye például, vagy mindenkinek van kiskutya, kismacska, valami, hogy akkor legalább, ha nem is magának, akkor a kisállatának hazavigye, vagy megkínálja azt az osztálytársát, aki mondjuk nem ebédes, csak ott ül szegény, várja, hogy a többiek ebédeljenek, hogy megkérdezze tőle, hogy én ezt nem szeretem, esetleg te nem ennéd, de meg szívesen. Vagy egyáltalán, tehát az egész helyzet, ugye, amit az ember újra és újra lát, hogy szinte alig egy-két kanállal lesznek az ételből, utána beöntik a moslékba. Tehát ugye olyan, annyira nem természetes az ételnek a szentsége, hogy az valami döbbenet. Nyilván ez annak a következménye, hogy most nagyon sok étel van, tehát az ember bemegy a boltba, kedvére válogathat, az ételek sokaságából, minőségiből is, minőségileg is választhat, tehát ugye azért ez a régi korokban nem volt így. Nagyjából mindenki azt tette, amit otthon megtermelt, aztán a városiasodás révén nyilván kisebb mennyiségben vásárolhatott még hozzá, akár ezt az, de nem annyira nagy bőségben, és ilyen pazar módon, mint ahogy ma tesszük. És sajnos ennek a modern világnak, ennek a nagy fogyasztói mentalitásnak, ugye ez a következménye, hogy egyszerűen elfelejtjük saját magunkat és a családtagjainkat, gyermekeinket arra nevelni, hogy az ételnek van szentsége. És azt mondja Jézus, hogy ugye üdvözöltök és beszámítják nektek, hogyha az éhezőnek ételt adtok, és akkor mondja a negatív formát, hogy elkárhoztok, mert nem adtatok enni annak, akinek szüksége volt rá. Azért itt ébresztget bennünket az Úr Jézus a felelősségünkre, hogy amit kidobunk a kukába, amit eldobunk, amit elpocsékolunk, azt odaadhattuk volna bizony azoknak, akiknek fele annyi sincs, mint amennyit mi kidobunk. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és amit Krista is mondott, ugye, hogy egy akár családilag is föl lehet karolni valakit, egy szegényebb családot, egy nagyon idős szomszédot, vagy bárkit, aki már nem tudja ellátni magát teljesen, és akár összegyűjthetjük ezeket az ételeket, és így támogathatjuk azokat, akik rászorulnak. Érdekes, hogy miért is említettem ugye a műsor elején, hogy az étkezésnek és a böjtnek ez a párhuzama, ugye a böjtölés szentsége, hogy azért régen ez is mennyire segítette mondjuk az ételnek a tiszteletét, vagy hogy azért sokkal nagyobb százalékban, sokkal nagyobb csoportok, tömegek tartották meg ugye a kötelező böjteket, ugye a nagy böjtben, vagy az évközi péntekeken is akár ugye a böjti napokat, és gyermekek generációi olyan családokban nőttek fel, ahol rendszeresen böjtöltek az emberek, amellett, hogy amúgy szegénység volt, és nem volt állandó hús, meg felvágott, meg mindenféle nyilván, de emellett ugye betartották az egyház által javasolt böjtöket, ugye, és megtanítja az embert, ugye azt mindannyian érezzük, hogyha valaki már böjtölt, azt tudja, megtanítja az embert a böjt, hogy hogyan is kell értékelni az éhezést, hogy mennyire értékes az étel, és hogy mennyire hiányzik az embernek, amikor ugye böjtöl, amikor enne, de hát ugye megfegyelmezi magát, mert éppen böjtöt tart, olyankor ugye átéri gyakorlatilag az éhezőknek a helyzetét, hogy mit is jelent valójában az, hogy étel van a birtokomban, hogy én mennyire hálás lehetek az Istennek, hogy az én hűtőszekrényemben mondjuk van mit enni. Tehát tudok kivenni belőle akár egy felvágottat, akár egy sajtot, vagy akár bármit, és milyen szomorú az, amikor nincs. És milyen rossz, amikor az ember éhes, és mondjuk nincs, amihez nyúljon, vagy éppen nem nyúl semmihez, mert böjtöl. Tehát ezáltal megtapasztalja azt, hogy milyen éhesnek lenni. Ugye a mai gyerekek gyakorlatilag, mivel soha nem böjtölnek, mert nyilván most már a hit meg a vallásos cselekedetek szinte semmit nem jelentenek, vagy egyáltalán semmit nem jelentenek, ugye gyakorlatilag soha nem tapasztalja meg az éhségnek az érzését, mert az igazi éhségnek az érzését, mert elmegy a büfébe, megveszi a gyors süteményeket, megrendelik a pizzát, otthon állandóan folyik ki, romlik ott rájuk a sok étel, tehát gyakorlatilag nincs az a nap, vagy nincs az a pont a hetében, hogy minden héten, hogyha minden gyerek böjtölne pénteken, mondjuk kenyéren és vízen, vagy csak nagyon keveset enne, biztos, hogy átélné mondjuk az éhezésnek a problémáját, de mivel, hogy ezek nincsenek meg a hétköznapjainkban, ugye a hit életünkben sem, éppen ezért nem is éljük át az éhségnek az érzését, és ezért nem motivál bennünket Jézusnak ez a felhívása, hogy adjál az éhezőnek, ő néha, amikor kedvem van, úgy irgalmasságból adogatok nekik, aztán utána meg elfelejtjük őket, mert hát oldja meg menjen dolgozni, meg stb. Ami egyrésztből természetesen igaz, de azért úgy csökkenti bennünk az együttérzést, hogyha nem tapasztalom meg, hogy miben is kellene együtt éreznem. Tehát egy nagyon érdekes dolog ez. Ugye és a mai gyerekek, akik távol vannak a hittől, és a mai családok, mai szülők, akik távol vannak a hittől, ugye egyszerűen érdektelenek maradnak ezen a téren, nem is tudják ezt megadni. Tehát mennyire érdekes, ugye láthatjuk, hogy mennyire összefügg a hit, ugye a hétköznapi életünkkel, hogyha hiányoznak a hitnek a cselekedetei, ugye nagyon sok lelki szegénységet érünk át, ugye amit nem érzünk szegénységnek, mert aki nincs közel ilyen formában ezekhez a tanításokhoz, hát ő nem szegénységnek érzi, de viszont aki meg közel van a hithez, és mi átéljük, nekünk ez fájdalmas, ugye látni azt, hogy ezek a gyerekek mennyire érdektelenek az étellel kapcsolatban. Tehát ugye itt a kulcs, hogy ha az Isten kegyelmét megkapjuk a hit által is, és megtapasztaljuk, hogy mit is jelent az étel, teljesen másképp állunk hozzá egész életünk folyamán. Tehát aki mondjuk olyan családban nőtt fel, ahol nem volt szégyen az étkezés előtt imádkozni, ahol nem volt szégyen hálát adni, vagy esetleg nélkülözni is néha, azok sokkal érzékenyebbek, mint a mai napig azok iránt, akik ugye ma is éheznek és nélkülöznek. Van feladatunk bőven az étel szentségével kapcsolatban, és azzal is, hogy hogyan állunk hozzá mi az ételhez, és mi az, amit megteszünk annak érdekében, hogy Jézusnak ezt a kérését, hogy az éhezőknek adjatok enni, teljesítsük. A második, a szomjazóknak italt adni. Ugye, hát sok mindenre szomjazik a világ, azt látjuk, és ugye vannak, akik ezt azért nagyon sűrűn gyakorolják, hogy a szomjazóknak italt adnak, csak egy kicsit rossz értelmezésben. Ugye nyilván az alkoholfogyasztás Magyarországon ma ugye elég nagy problémát jelent. Na hát ez az a pont, amit ugye a fiatalok is egészen gyakran gyakorolnak, ugye tehát az irgalmasság cselekedetei közül, csak ugye általában saját magukkal irgalmasak, ugye mert adnak bőségesen inni saját maguknak, ami szintén szomorú, ugye végignézve ott nálunk a környékén, a plébánia környékén, az utcát úgy hétvégén, hogy milyen nyomok maradnak ott, illetve hát mit művelnek ott azok a nem 20 évesek, hanem ilyen 15-16 éves lányok és fiúk, akik ugye egész éjszaka ott bóklásznak tömegével a parkban vagy a téren, hogy milyen állapotban vannak, hát ugye ez is szomorú. Ugyanúgy beszélhetünk itt is arról, hogy a víznek, a folyadéknak ugye szintén a szentsége az teljesen kihalt a mai világból. Én emlékszem a gyerekkoromban, csak hogy én is így idézgessek a régmúlt időkből, hogy a gyerekkoromban, hogy a nagyszüleimnél ugye ott nem volt ilyen központi vízhálózat, tehát azt jelentette ez, hogy a vizet vödörrel hordtuk a kútról. Ráadásul ugye ezen falusi probléma, hogy a mi udvarunkon lévő kút az agyagos volt, tehát a vize sárga volt, nem volt jó mosásra, nem ittuk meg, hanem azt csak úgy lehetett használni, hogyha előtte fölforraltuk, és utána szépen kitisztítottuk, tehát ez nagy procedúra volt, úgyhogy csak az állatokat tudtuk belőle megitatni. Ugye nekik éppen jó volt, hogyha leszállt az aljára ez a sárga valami, de hát ugye ebből nem tudtunk, csak időnként volt teljesen tiszta, de legtöbb esetben nem. Tehát mindig el kellett menni a szomszédba, olykor 5-6 házal odébb, mert nem volt éppen kút a szomszéd udvarán, és a 10 literes vödrökbe nagymamámmal hordtuk a vizet haza. Tehát ez volt mindennapos programunk, ugye reggel kezdtük, aztán elhasználtuk a vizet, akkor délbe is kellett menni, aztán délután, és hogyha mosás volt, akkor gyakorlatilag egész nap hordtuk a vizet, mert egyik vödörrel a fazékba, amit felforraltunk, a másikat a tálba, hát szóval érdekes helyzet volt. Megtanultam értékelni a vizet, az biztos, mert nem azt mondom, hogy nem lehetett a vízzel játszani, mert nyilván fürdeni kellett, nyáron azért gyerekként szórakoztunk, de annyira megvolt az, hogy most mennyit igyunk, mennyiből főzzünk, mennyit használunk a mosásra, ugye a saját magunk érdekében is, hogy ne kelljen menni fél óránként vízért, mert azt nem bírta senki. Ugye már nagyszüleim is mondjuk idősebbek voltak, most az, hogy miattunk hordják a vizet, mert mi ellocsoljuk a vizet, ugye hát az nem lehetett. Tehát tudtuk azt, hogy fiam, most ennyit iszunk, ennyiből főzünk, ennyiből mosunk, mert ennyi víz van. És hogyha esett az eső, akkor meg még inkább be kellett osztanunk, mert akkor minden kút sáros volt ugye az esős időben, tehát nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy hogy osztjuk be a vizet. Vagy nagyon sokat kirándultunk például, ez is emlékszem, hogy nagyon sokszor nevelt a vízfogyasztás, hogy cserkészkedtünk, és ott adtak egy-egy üveg vizet, és azt be kellett osztanunk mondjuk éjszakai őrség idejére, vagy kirándulásra, vagy gyalogtúrára, és nem volt forrás, nem volt víz, tehát azt jelenti, hogy ha nem akartunk kiszáradni, ugye mondjuk a nyári melegbe, úgy osztottuk be a vizet, meg nem locsoltuk egymásra, hogy tényleg mindenkinek jusson. Manapság ugye ez is egy olyan, ezt is látom sokszor, hogy megveszik ugye a gyümölcsleveket a gyerekek, vagy akár felnőttek, és ott áll, aztán kiöntik, ugye, tehát szóval ez is olyan borzasztó, hogy ugye ezzel sem tudunk most már bánni. És a folyadékaink, ugye a minden folyadék, amit mondjuk használunk, a víz, ugye mondjuk a gyümölcslevek, vagy a tej, Tehát hagyjuk megromlani, hagyjuk ugye elértéktelenedni. Azért régen ez is mekkora áldozat volt mondjuk a tej, hogy ugye meg kellett fejni a tehenet, hogy mekkora érték volt, hogy valaki ebből élt, és azt a nagyon kis apró pénzt összegyűjtötte. Tehát manapság ugye ezzel se tudunk bánni, és Jézus erre is hív, hogy a szomjazónak italt adni. Ugye, tehát itt is meg kell keresnünk azokat a forrásokat, hogy hogyan tudunk víz szentségével is bánni. Ugye, tehát ez a, sokszor halljuk most ugye Ferenc pápától, de ugye a világi vezetőktől is, hogy mennyire fontos a természetvédelem, a teremtésvédelem, hogy ne folyjon állandóan a víz mondjuk a csapon, vagy a zuhanyzóban, tehát hogy tanuljuk meg a vizet úgy használni, tehát rendeltetésszerűen használni. Ugye mennyire fontos ez, vagy az eső, hogy mennyire bánunk jól a természettel, hogy mondjuk mennyire szennyezzük a természetet, ami által ugye elég káros víz juthat vissza az esővel. Tehát hogy erre is hogyan tudnánk odafigyelni. Nem tudom, hogy neked esetleg van ilyen tapasztalatod, vagy élményed mondjuk így a vízzel, vagy hogy mit jelent a víz maga az életünkben.
Hát nekem csak egy negatív tapasztalatom, a saját magam, hogy nagyon szerettem zuhanyozni, úgyhogy folyattam magamra a vizet, ez sajnos örökölte is valaki a családban, és azért ezért mindig kaptam, és ezt elmondták, amit most te. Tehát, hogy azért ez sem játék, és ez sem a pazarlás tárgya, tehát a víz sem. Mondjuk mi egyébként nem iszunk otthon gyümölcslevet, meg egyéb ilyen üdítőket, hanem inkább vizet és tejákat, gyújtejákat, úgyhogy nem ízesített, nem az ízélmény miatt. Mert ugye a fiatalok ugye általában ezért veszik a gyümölcsleveket, tehát hogy víz az már nem érték nekik egyébként. Tehát amikor mondom, hogy igyanak vizet, esetleg rosszabbul van valaki, vagy meleg, vagy évnyitón, vagy bármi, hát a víz az már nem segít.
Igen, tehát ugye a víznek a szentsége, tehát a Biblia alapján a víz az az életnek a jelképe, ugye? Ezt a Bibliából sokszor kiolvassuk, hogy csak ott van élet, ahol van víz. Ugye számtalan ilyen történetünk van a Bibliában, hogy a víz az mennyire az életet hordozza, pozitív és negatív értelemben is, hiszen olvasunk olyan helyzetekről, amikor a szomjúságtól vagy a haláltól menti meg az embert a víz, és olvasunk olyat is, amikor a víz a halálnak az okozója, mint például az özönvíz, ami elmosott embert, állatot, házat, mindent, ami az útjába került, és ezt látjuk ma is, hogy a világ egyik része szomjazik, ugye mert nincs egy csepp víz, amit megihatna, a világ másik részén pedig ugye pusztítanak az árvizek, meg a tengerek, meg a mindenféle természetszennyezés következtében abnormális módon érkező viharok meg esők. Ugye tehát a víznek van, ez az egyik értelme. Mivel hogy a víz az élet jelképe, ezért ugye lelki értelemben is ugye fel kell tennünk a kérdést, hogy ki ma a szomjazó? Kik azok, akik ma szomjaznak? Hát talán sokféleképpen válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy kik ma a szomjazók?
Igazából mindannyian azok vagyunk szerintem. Tehát én is szomjazok. Nyilván kevesebb szer, mint mondjuk olyan, aki még nem ismeri Istent, de ők mindenképpen. Tehát a szeretetre való szomjazás elsősorban az, ami a világban van szerintem. És én nyilván az én életemben is elő-elő fordul, vannak olyan mélypontok, de azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége, mivel ugye nem találják Istent, nem ismerik, és nem is találják az életükben, nagyon sokan rossz helyen keresik, ezért csak szomjazzák a szeretetet, és egyszerűen gyorsan csillapítani akarják, gyorsan, és akkor ugye mindenféle dologgal, ami mondjuk nem célra vezető, tehát ők szerintem az igazi szomjazók, én azt gondolom.
Igen, tehát nagyon sok embert ugye a bűn eltávolít az Istentől, és ezért az emberek manapság nem is tudnak örülni. Tehát nagyon sok szomorú, lelki beteg ember, lelki szomjazó ember van, ugye, mint a samáriai vagy szamáriai asszonyakról a Bibliában olvasunk, és Jézus azzal ad neki inni, hogy a lelki szomjúságára válaszol. És ez az asszony úgy tér haza, hogy már nem szomjas. Ez is egy fontos, amikor az irgalmaság cselekedeteiről gondolkodunk, hogy a testi, fizikai szomjúság mellett, vagy az éhezés mellett, gondoljunk a lelki éhezésre, a lelki szomjúságra. Kik vannak körülöttem, akik lelkileg szomjasak? Hogy az irgalmasság cselekedetei erre is tanítanak, hogy ne legyünk önző emberek. És mindennek, ami a Bibliában erről szól, ugye mindennek ez a célja, és ez a legfőbb célja, hogy tanít arra, hogy szeressük a másikat, tanít arra, hogy figyeljünk a másikra, tanít arra, hogy fontos a másik. Az irgalmasság cselekedeteinek az első részét itt befejezzük, ugye az étkezésről és a folyadék fogyasztásról és az étkezés szentségéről és a víz szentségéről a testi és a lelki éhezésről szóló kis beszélgetésünket. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen az estén. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és keressék azokat, akik fizikailag és lelkileg éhesek és szomjasak, és tegyenek meg mindent azért, és tegyünk meg mindent azért, hogy oltsuk a világnak a fizikai és a lelki szomjúságát. Talán ez a legszebb feladatunk és a legnemesebb küldetésünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. Műsorunk a 2021. május 20-ai adásunk ismétlése volt. Műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!